Most pedig folytatjuk az Isten tiszteleti alkalmunkat, gyerekek. Isten áldjon titeket a köszi klubokban. És hívom Lacit, köszönjük, hogy itt vagy, készültél, és a Filippi levél feléhez fogunk elérni. A második fejezet utolsó verseit tanulmányozzuk, hogy ez egy 4 fejezetes levél. Szeretnék egy rövid imát mondani, és utána pedig hallgassátok figyelemmel, hallgassuk együtt figyelemmel Isten igéjét. Uram, köszönjük neked, hogy Pál megírta a Filippi levelet. Köszönjük, Uram, hogy megalakult elsőként Európában ez a gyülekezet, és hiszük azt, hogy 2000 év múltán számunkra is akarsz belőle szólni. Kérünk, tedd meg ezt ma is, ige szólódon, szolgádon keresztül. Amen.
Amen. Köszönjük, Krisz. És Krisztusban lévő örömmel köszöntelek benneteket. Sokat gondolkoztam, hogy amikor a Filippi levélről tanítunk, akkor mi az illő köszöntés? Hát ez az illő köszöntés, hogy Krisztusban lévő örömmel köszöntelek. Nem tudom, hogy amikor kimondom, akkor rám ez igaz-e, és rád igaz-e. Úgyhogy ezért tanítjuk, ezért megyünk végig a Filippi levélen, hogy ezt bátorítsuk, biztassuk, és meg tudjuk élni. Krisztusban lévő örömmel köszöntelek benneteket. Gondolkozzunk ezen. Tibor emlékeztetett arra, és ezzel fogom kezdeni, hogy én tettem egy ígéretet pár hete. Talán emlékeztek rá, hogy egy ilyen képzeletbeli polcra ide fölraktam az üdvösség kérdését, ott is hagytam porosodni. Ma levesszük, és egy picit visszatérek rá. Egyrészt azért, mert a Filippi levél első 2 fejezetében 3-szor is felüti a fejét ez a téma, ez a kérdés, az üdvösségünk bizonyossága, az üdvösségünk biztonsága. Pál nem sok időt és nem sok szót használ el erre, nem magyarázza meg, hogy mire gondol. Cserében mindannyian, amikor ezt halljuk, biztos vagyok benne, hogy elgondolkoztok, hogy ez egy fontos kérdés. Mi van az én üdvösségemmel? Ahogy Pál beszél róla, mennyire biztos az én üdvösségem? Nos, erre egy egész istentiszteletet kellene szánni, hogy rendesen körbejárjuk, ennyi idő nincs, mert a mai szakasszal tovább kell haladni. Én a témának abszolút nem illő rövidséggel fogok erről beszélni, és maximum azt tudom csinálni, hogy néhány támpontot, néhány irányt átadok nektek, néhány gondolatot. Aki szeretne ezzel mélyebben gondolkozni, foglalkozni házi csoportban, merre induljon el. Miről van szó? Az üdvösségünknek a bizonyossága. Lefordítom egy kérdésé. Honnan tudhatom, hogy nekem van üdvösségem? Te honnan tudod, hogy van üdvösséged? Már biztosan tudhatom, hogy van üdvösségem, vagy majd egyszer ki fog derülni, hogy nekem lett üdvösségem. Vagy valahol a kettő között vagyok úton. Hogy válaszolnál erre a kérdésre? Szerintem mérhetetlenül fontos, hogy ez ne csak lebegjen közöttünk ez a kérdés, hanem valahol landoljon, meggyőződés szintjén. Hogy lehetek biztos abban, mennyire lehetek biztos az üdvösségemben? Pál 3-szor beszél az üdvösségünkről, az első fejezet 19. versében, a 28. versében és a második fejezet 12. versében. És ahányszor, nem csak itt, de ahányszor az ige beszél erről a témáról, mindig két oldalról közelíti meg. Mindig két oldalról közelíti meg. Egyrészt, lehet, hogy segítség kell, pedig. Egyrészt onnan, hogy ez valami, ami már megtörtént. Valami, ami be lett fejezve az én életemben. Valami, amihez én nem tehetek hozzá semmit. Valamit, amit kaptam ajándékba, amit nem szereztem meg, ezért biztos, és ezért már megvan. Hadd olvassak fel egy igét ezzel kapcsolatban, Efezus 2:8-9. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek, a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Miről szól ez? Ajándékba megkaptam 1988 valamikor, bár van egy nap, amit én kijelöltem, amikor megtértem. Én ezt megkaptam. Kész, nem tettem érte semmit, és nem tudok semmit tenni azért, hogy elveszítsem. Egyrészt így beszél róla az Isten igéje. Másrészt pedig úgy is beszél róla, mintha valami elérendő állapot lenne. Úgy is beszél róla az Isten igéje, hogy ahogy élek, az az üdvösségem javára van. Filippi 1.19. Úgy is beszél róla az Isten igéje, hogy az üdvösségem jele lehet az, hogy az én az életemben lévő nehézségeken hogy megyek át. És hogyha átmegyek a nehézségen és kitartok, ez az üdvösségem jele. Valamit jelez. Jelzi, hogy van vagy nincs. Pisti beszélt erről a múlt héten, Efezus a Filippi 2 alapján, hogy félelemmel és rettegéssel kell ezt még kimunkálnom. Na akkor hogy van ez? Ugye? Egyik részem már megkaptam, semmit nem tettem érte, semmit nem tudok hozzátenni, olyan biztos, mint a betonsút, annál még biztosabb. Nem tudom elveszíteni kegyelemből, ajándékból. Másrészt pedig, attól függ, hogy én a nehézségekben kitartok-e, hogy ez visszajelezze, hogy van-e üdvösségem, az üdvösségem javára lesz, és félelemmel és rettegéssel kell ezen munkálkodnom. Hogyan össze ez a kettő? Hogyan lehet ezt jobban megérteni? Én a következőre jutottam, megint csak azt mondom, hogy a témához képest illetlenül gyorsan megyünk ezen végig, de azt is látom, hogy mivel Pál folyamatosan a jobboldali kategóriában beszél az üdvösségről, és nem a baloldali kategóriában a Filippi levélben, emellett nem lehet elmenni. Ezt muszáj föltenni, mert ennek majd lesz következménye, hogy hogyan értjük a Krisztusban lévő örömet, hogy nehogy félelemmé változzon. Hogyan lehet ezt jobban megérteni? Úgy, ha tudom, hogy az üdvösségem felőli bizonyosságnak kettő forrása van. Az üdvösségem felőli bizonyosságnak két forrása van. Az egyik, az Isten kijelentése. A teológiában ezt nevezik a már megtörtént állapotnak. Isten kijelentése, ami azt állítja, hogy nekem a megtéréssel biztos üdvösségem lett. Ez az üdvösség egyedül Krisztusban van, nem a cselekedeteimben, ezért elveszíthetetlen. Ez az egyik forrása. Ide fordulok, ide megyek vissza, ezt olvasom, erre emlékeztetem magam, erre emlékeztetem a gyülekezetemet, remélem a gyülekezetem rendszeresen emlékeztet engem is, hogy nehogy ezt elfelejtsem. Ez az egyik forrása. Mi a másik forrás, és azért fontos, mert Pál a Filippi levélben folyamatosan erről beszél. A másik forrása az üdvösségem felől való bizonyosságomnak az a nehézségek. Az életemben való nehézségek. Mire gondolok? Aki kitart a nehézségekben, legyen az bármi, az a végén utána tudni fogja, hogy van üdvösségem. Csak abból, hogy kitartottam ebben a nehézségben, Pál azt mondja, tudhatom, hogy van üdvösségem. Hogy van ez? És itt van egy nagyon fontos, ha más nem jegyeztek meg abból, amit mondok itt az elején, ezt mindenképp jegyezzük meg, ami fontos. Nem azért van üdvösségem, mert kitartok. Nem azért lesz üdvösségem, de abból tudhatom meg biztosan, hogy már van üdvösségem, hogy kitartok a nehézségben egészen a célszalagig. Egészen a célszalagig. Mikor fog véglegesen kiderülni Baczynszky Laciról, hogy üdvössége van? Amikor lerakom a lantot, és még mindig a hitben vagyok. Ez azt jelenti, hogy akkor szerzem meg az üdvösséget? Nem. Az üdvösséget megkaptam már a megtérésnél, de az az üdvösség igazi, valós, Krisztustól való ajándék, kegyelemből, az ki fog tartani a nehézségeken át. Ezzel a kérdéssel küzdik Pál végig, és mondja azt, hogy csak szégyen ne valljak. Csak szégyen ne valljak. Egyszerre van biztonsága, és egyszerre van ilyen reménykedő várakozása, hogy ugye át tud menni az üdvösségem ezen a nehézségen is. És amikor átmegy, és talán ez a fontos, amit elvihetünk ebből gyakorlatként, az az, hogy minden nehézségnek van egy ilyen aspektusa, hogy minden egyes alkalommal, amikor én átmegyek egy nehézségen, és átjut a hitem is rajta, ez valami mérhetetlenül megerősít abban, hogy köszönöm Istenem, hogy van üdvösségem. Köszönöm, hogy olyan hitet adtál, ami kibírta ezt a nehézséget is. Köszönöm, hogy az üdvösséged nem tört össze, hanem erős, hanem megtart. A témához képest hihetetlenül udvariatlanul gyorsan mentünk ezen végig. De talán csak néhány támpontot és irányt tudok nektek adni, hogy muszáj ebben ezzel foglalkozni. Miért? Mert ebben van az örömöm. Elbukhattam volna már 80 milliószor. By the way, amikor megyek át a nehézség, elremegőt érdekkel, és össze-vissza bukdácsolva meg bűnösen megyek át rajta, de valahogy átjutok rajta, és amikor kijövök, visszatekintek, azt mondom, van üdvösségem. Ez nem én voltam, hogy kibírtam. De jó, keresztény vagyok. Ilyenkor mondja az ember azt, hogy de jó, tényleg keresztény vagyok. Tényleg van Krisztus. Tényleg van hit. Tényleg van győzelem. És ebben van öröm, és ezért gondolom én azt, hogy ezért van óriási értéke annak, hogy a gyülekezetben, ha vannak olyanok, akik már évtizedek óta követik Krisztust, átmentek nehézségeken, és még mindig itt vannak. Tudjátok miért? Mert óriási reményt ad az előttünk járóknak a példája és a hite, nem róluk, hanem arról, hogy az üdvösség, amiben én is reménykedem, az erősebb minden nehézségnél. Gyerünk tovább. Miért mondja Pál a Filippieknek, hogy csak szégyent ne valljak? Miért? Hogy nehogy a hitetek megrendüljön. Mert tudom, hogy nézitek, hogy én hogy megyek át ezen a börtön élményen, és abból ti reményt fogtok meríteni az Úr Jézusnak a hirdetésére. Mondtam én, hogy egy egész istentisztelet is kevés lenne erre. De próbáljuk egy picit valahol ott megtartani a háttérben, mert ennek a feszültsége végig ott van a Filippi levélben. Ahogy Pál aggódik, szeret, bíztat és tanít a római börtönből a Filippi gyülekezet felé. Nos, levettem a polcról, megnézzük, hogy kell-e a helyére valamit rakni ezen a héten. A Filippi levélnek a második fejezetéből a 19. és a 19-től és a 30. verséig szeretném átnézni, képtelenség. A felét fogjuk megnézni, és mint egy jó tanár, amikor nem tudja az adott témát befejezni, amíg eljut, eljut, a másik felét meg házi feladatba feladja. Úgyhogy ezt fogjuk ma is csinálni. Már tudom, hogy nem fogunk átérni. Két úriemberről van itt szó, Timóteusról és Epafrodiszról. Timóteusról fogok beszélni, Epafroditos házi feladat lesz. Jó? De nagyon izgalmas tanulmány, úgyhogy remélem megjön az étvágy és megjön a kedvetek hozzá. Hadd olvassam fel Isten igéjét a Filippi levélből, a második fejezetből, a 19-től a 30. versig. Remélem az Úr Jézusban, hogy Timóteust hamarosan elküldhetem hozzátok, hogy én is megnyugodjam, miután megtudtam, mi van veletek. Mert nincs mellettem hozzá hasonló lelkületű, aki olyan őszintén törődne ügyeitekkel, mert mindenki a maga dolgával törődik, nem pedig a Krisztus Jézuséval. De ti is tudjátok, hogy kipróbált emberő, és mint apjával a gyermek úgy szolgált velem az evangéliumért. Remélem tehát, hogy őt azonnal elküldhetem, mihelyt meglátom, hogyan alakulnak a dolgaim. De bízom az Úrban, hogy magam is hamarosan elmegyek. Jön a második rész, ami Epafroditoszról szól. Szükségesnek tartottam azonban, hogy visszaküldjem hozzátok Epafroditos testvéremet, munkatársamat és bajtársamat, akit ti küldtetek, hogy szükségemben szolgálatomra legyen. Mivel vágyódott mindnyájatok után, és nyugtalankodott, mert meghallottátok, hogy megbetegedett. Meg is betegedett halálosan, de az Isten megkönnyörült rajta, sőt nem csak rajta, hanem én rajtam is, hogy szomorúságomra szomorúság ne következzék. Hamarabb elküldöm tehát, hogy visszantlássátok és örüljetek, és hogy én is kevésbé szomorkodjam. Fogadjátok az Úrban teljes örömmel, és becsüljétek meg az ilyeneket, mert Krisztus ügyéért került közel a halálhoz, amikor életét kockáztatta azért, hogy helyettetek szolgáljon nálam. Látszólag egy mindennapi beszélgetés egy misszionárius és egy gyülekezet között. Timóteus itt van velem, majd el fog menni, majd amikor kiderül valami, amit majd megüzenek vele rajta keresztül nektek, de Epafroditoszt is vissza fogom küldeni, akit itt küldtetek azért, hogy az én szükségemben segítsen, csak még várunk egy picit. Na ebből mit üzen Isten igéje? Nekem ez volt az első kérdésem, amikor elolvastam. Akkor, amikor ismeritek a Filippi levél második fejezetét, aminek az elején ott van egy gyönyörű Krisztus kijelentés, a testé lételnek a doktrínája, ott áll súlyosan. Utána beszél arról, hogy hogyan bánjunk egymással, és hogyan munkálkodjunk az üdvösségünkben, és utána jön egy ilyen beszélgetés, hogy hát Timótost küldöm majd, de előtte megy Epafroditosz. Hogy áll össze ez? Szerintem gyönyörűen. Ezen fogunk most végigmenni. Valami hihetetlen gyönyörű képe ez a fajta beszélgetés, ahogy megjelenik Pálnak a szíve, ami pontosan azt fogja tükrözni, ami előtte van a Filippi 2-ben. Hogy milyen a Krisztus példája, és azt nekünk gyülekezetnek hogy kell megélni, és milyen Pálnak az üdvösségben való munkálkodása, és ezt nekünk gyülekezetben hogy kell megélni. Tele van gyöngyszemekkel. Én 5 gyöngyszemet találtam, ezt fogom nektek átadni, a házi feladat, hogy az Epafroditosz gyöngyszemeket már ti keresétek majd ki házi csoportban. Gyönyörű. Tehát ami Krisztus mutatott nekünk, azt lefordítja ez a néhány sor, hogy hogy élte meg Pál azt, amit Krisztus nekünk mutatott. Nézzük. Az első, ez még nem gyöngyszem, de nem akarom átugrani. Remélem az Úr Jézusban. Hát én itt mindjárt megálltam. Én általában nem így szoktam levelezni. Mikor anyámat fölhívom, azt szoktam neki mondani, mami, mert így hívom, mami, remélem be tudok ugrani hozzád hétfőn. Pál meg hozzárakja, hogy remélem az Úr Jézusban, hogy be tudok ugrani hozzátok hétfőn. Szerintetek mi a különbség? És utána a 24. versben még egyszer megismétli, azt mondja, de bízom az Úrban, hogy el tudok menni hozzátok. Mi a különbség? Remélem, hogy el tudok menni hozzátok, remélem az Úr Jézusban, hogy el tudok menni hozzátok. Mi a különbség? Nem magában bízik. Ugye az ember hogy szokta a hetét menedzselni? Hát majd alakulnak a dolgok, és remélem, hogy csütörtökön együtt tudok kávézni. By the way, valaki mondta, hogy de jó, hogy promótáltam a Suhajda cukrászdát, úgy döntöttem ezen a vasárnapon a hollósit fogom használni, és még csak nem is fizetnek nekem ezért. Na mindegy. Hogy éljük meg a hetet? Remélem, hogy úgy alakulnak majd a dolgok, nem leszek beteg, meg mit tudom én, hogy csütörtökön a hollósiban tudok lenni. Mintha a körülmények sodornának. Elméletben hiszük, hogy persze a mindenható Isten mindent ural, de a gyakorlatban sokszor pont ezt hagyjuk ki. Én sokszor úgy élek, hogy remélem, hogy el tudok menni hozzátok. És a hetemből kimarad az, hogy remélem az Úr Krisztusban, akiről hiszem, hogy minden egyes lélegzetemet kontrollálja, hogy majd ő úgy vezeti a dolgaimat, hogy eljutok oda. Gyakorlati különbség van a kettő között. És utána megismétli ezt a 24. versben, de menjünk a gyöngyszemekre. Mit ír? Azt írja, hogy Timóteust hamarosan elküldhetem hozzátok, hogy én is megnyugodjam, miután megtudtam, mi van veletek. Milyen szív tűnik itt föl nektek? Mi van Pálban? Milyen szeretet? Hogy tekint ő a Filippi gyülekezetre? Mi derül ebből ki? Az egyik dolog, amit tudni kell, hogy a Filippi gyülekezet az üldöztetést szenvedett. Honnan tudjuk ezt? Az első fejezetből, 28. verstől olvasom. És hogy semmiképpen meg nem rémültök az ellenfelektől, ez nekik a kárhozat, nektek pedig az üdvösség jel, de jó, megerősítette őket, hogy bizony az üdvösségük valós, és megállja a helyét ebben a üldöztetésben, nektek pedig az üdvösség jele lesz, mégpedig az Istentől, mert nektek nem csak az adatott meg a Krisztusért, hogy higgyetek benne, hanem az is, hogy szenvedjetek érte. És hogy ugyanabban a küzdelemben álljatok, amelyet tőlem láttatok, és amelyet most rólam hallotok. Pál a szívén viselte őket. És mi az egyik jele annak, hogyha valakit a szívemen viselek? Az egyik jele annak, hogyha valakivel igazán törődöm, az az, hogyha látom, amikor nehézségem megy át, ez nem hagy hidegem. Ha bármelyik szerettem, valami nehézségem megy át, az eltalál. Az nem hagy hidegem. Ez az egyik jele. Ha nem tudjátok, hogy valakit szerettek-e vagy nem, várjátok meg, amíg nehézségbe jut. Ez nem túl pozitív gondolat. De azonnal ki fog derülni, hogy mit jelent nektek. Mert ha bajban van, minden figyelmetek oda fog fordulni. Féltő és személyes aggodalom volt benne. Biztos vagyok benne, hogy a végén fogunk imádkozni, de nem tudom kikerülni, hogy ne gondoljak Simire. Nincs közöttünk olyan, aki nem hordozna ezt a kisfiút ezen a héten imádságban. Miért? Mert nehézségbe került, és nem hagy hidegen. És főzünk, és imádkozunk, és tesszük, amit tudunk. Féltő és személyes aggodalom van-e bennem a testvérek felé? Én mindezt úgy próbáltam megfogalmazni mindannyiunknak, minden kis gyöngyszemet, hogy egy közösség erejét, Pálnak a közösségét a Filippi gyülekezettel az mutatja meg, hogy hogyan bánik a szenvedőkkel, a nehézségben lévőkkel. Ugye mit mond Pál? Akkor fogok megnyugodni, amikor megtudom, hogy hogy vagytok ebben a szenvedésben. Ugye addig nem nyugszom. Emma lányom elment felvételizni. Én esküszöm nektek, a saját felvételémet mindig könnyebben éltem meg, mint ezt. Egyrészt azt hiszem, tudtam, hogy mire számíthatok legtöbbször. Szóval voltak sikerek is. De jó világ, mikor bent ült a teremben, és tudtam, hogy most izgul, és most eldől. De elfelejtettem már megint, hogy Krisztus az, aki a körülményeket irányítja. Nem tudtam nyugodt lenni. Amíg nem tudtam, hogy hány ponttal jön ki. Majd egyszer elárulom. Mert most nem erről szól. Értitek? Nem tudok nyugodni, amíg a szerettem nincs biztonságban. Egy közösség erejét az mutatja meg, hogy hogyan bánik a szenvedőkkel, a nehézségben lévőkkel. Még hadd mondjak itt egy megjegyzést a Margóra. Sokszor az ember úgy olvas ezeket a leveleket, hogy az Úr velem beszél. Személyesen csak velem. De összesen 3 olyan levél van, amit Pál írt, amit egy személynek írt. 2 Timóteus és 1 Filemon, Titus, akkor 4. De ezt egy közösségnek írja. Végig többes szám második személyben. Rég volt az a magyar felvételi. Értitek? Ti. Nem te, ti. Ti így éljétek ezt meg. Közöttetek ez így legyen. Filippi gyülekezet, nálatok úgy legyen, hogyha bárki szenved, akkor azt úgy hordozzátok, ahogy én is hordozlak benneteket. Micsoda példa ez? Micsoda szeretet? Egy közösség erejét az mutatja meg, hogyan bánik a szenvedőkkel, a nehézségben lévőkkel. Hogyha nyugodtan ülünk itt, míg bármelyikünk szenved, akkor az baj. Hogyha nyugtalanok vagyunk úgy, mint Pál, akkor hasonló a szívünk, és hasonlóan jelenik meg Krisztus modellje és az üdvösségünk kimunkálása, mint amiről Pál korábban tanított. A következő. Mert nincs mellettem hozzá hasonló lelkületi, aki olyan őszintén törődne ügyeitekkel, mert mindenki a maga dolgával törődik, nem pedig a Krisztus Jézuséval. Na itt nagyon röviden, mert nagyon megy az idő, hadd beszéljek Pál és Timóteus kapcsolatáról. Ők először az Abcsel 16.1-ben találkoztak, hát így se szoktuk leírni, hogy ki hol találkozott. Ők az Abcsel 16.1-ben találkoztak. Ennek helye is volt, így írja az ige. Így jutott el Derbébe, majd Lisztrába is. Volt ott egy Timóteus nevű tanítvány, tehát ekkora ő már tanítvány volt, egy hívő zsidó asszonynak és egy görög apának a fia. Akiről, ugye az 1 Timóteus 1.5-ben olvashatunk erről a zsidó hívő asszonyra, akinek a hite hihetetlen alapot adott Timóteus lelki növekedésének, akiről dicsérőleg szóltak a lisztrai és az ikóniumi testvérek, Pál őt magával akarta vinni, ezért az ott lakó zsidókra tekintettel körülmetélte őt, mert mindenki tudta, hogy az apja görög volt. Hát így találkoztak. Így kezdődött el egy fantasztikus kapcsolat Pál és Timóteus között. Rengetegszer hívja a fiának. Én nem tudom, mennyi kellene ahhoz, hogy valakit a fiamnak hívjak Balázson és Barnabáson kívül. Az milyen kapcsolat? Vagy a lányomnak? Egy hihetetlen, mely szinte családi kapcsolat alakult ki Timóteus és Pál között. Timóteus vele tart a következő helyekre, Frígiába, Galáciába, Troászba, Filippibe, Béreába, jelenleg ott van vele Rómában. És végül aztán Timóteus az efezusi gyülekezetnek lesz a vezetője, és ott éri a mártír halál. Ír hozzá Pál 2 pásztori levelet, és abban a levélben többször is fiának nevezi. Együtt küzdenek az evangélium hitéért. Egy evangelistáról van szó, akinek ez a lelki ajándéka. Ebben Pállal szinte kéz a kézben szolgálnak ezeken a helyeken. És azt mondja, hogy nincs mellettem hozzá hasonló lelkületű. Miért? Mert őszintén törődik az ügyeitekkel. Na itt megint megálltam, hogy mit jelent őszintén törődni az ügyeikkel. Ez a pásztori szívnek a második tulajdonsága. Az őszinte törődés mit jelent? A törődés egyetlen szándéka és célja a törődés. Ez annyira bonyolult volt, hogy még egyszer mondom. A törődés egyetlen célja és szándéka a törődés. Nincs mögötte másik szándék, ami valami más célt szolgálna, mint a törődést. Például, én azért törődöm valakivel, mert ettől én jobban érzem magam. Én azért törődök valakivel és segítek, mert ezért mások felnéznek rám. Én azért törődök valakivel, mert az üdvösségemben jó pontokat lehet szerezni érte. Én azért törődök valakivel, mert mit tudom én, miket írtam, segítsetek, miért lehet még másik szándékkal törődni. Mert teljesítenem kell ezt, ugye, a farizeusi elvárások alapján. Itt mindenki szolgál. Én azért törődök. Nem. Egy egész másfajta lelkület volt Timóteusban. Timóteus, amikor törődött, ő egyetlen egy szándéka volt törődni. Semmilyen hátsó szándéka volt. Nem volt. És ez kiderül a 21. versből, hogy ez különleges volt. Ez a törődés személyes. Ez a törődés a személynek szólt. Egyetlen szándékkal, hogy törődjön. Egy közösség, így fogalmaztam meg, egy közösség erejét az mutatja meg, hogy a tagjai, amikor másokkal törődnek, akkor másokkal törődnek, és nem magukkal, vagyis őszinte a törődésük. És mindjárt utána Pál azért kontrasztba állítja ezt, azt mondja, mert mindenki a maga dolgával törődik. Tehát amíg Timóteus őszintén törődik az atyával, addig mindenki más törődik az atyával, de közben a saját dolgával törődik igazából a szívében. Valami hátsó szándék miatt teszi ezt. Ugye eddigre Pál már látott rengeteg hajótörést szenvedett hívőt. Az 1 Timóteusban ír is ilyenekről, Humenaiosról és Alexandrosról, akiket átad a sátánnak, hogy tanulják meg, hogy ne káromolják az Istent. Timóteus mellett álltak olyan emberek, akik a hit kérdésében hajótörést szenvedtek. Ami azt jelenti, hogy nem a szolgálat, mit jelent ez? Tehát Pálnak és Timóteusnak is világos volt, hogy a szolgálatban nem az számít, hogy mit tesz a kéz, hanem az számít, hogy milyen a szív. A köszöntésnél, a bejáratnál nem az számít, hogy jobb vagy bal kézzel fognak velem kezet, hanem az számít, hogy milyen törődő szívvel teszik azt. Minden szolgálatra igaz, amit a gyülekezetben végzünk. Ennek fényében egy harmadik gyöngyszemet hadd hozzak elétek. Egy közösség erejét az mutatja meg, hogy elsősorban a szívre helyezi a hangsúlyt a szolgálatban, és nem a kézre. Tehát ahogy Pál megítéli Timóteust, ebből két dolog gyönyörűen látszik. Nem volt hátsó szándéka, hanem egyetlen szándéka volt az őszinte törődés, és ebből látszik, hogy Pál nem nagyon foglalkozott azzal, hogy mi az eredmény, és hogy néz ki, milyen a cselekedet, hanem azt nézte, hogy milyen szív van mögötte. Ettől igazi egy közösség, nem? Ha most itt azt méregetnénk, hogy ki hogy cselekszik, ahelyett, hogy milyen szívvel teszi. Ettől egészséges lehet egy közösség. Nézzük tovább. Remélem tehát, hogy őt azonnal elküldhetem, mihelyt meglátom, hogyan alakulnak a dolgaim, de bízom az Úrban, hogy magam is hamarosan oda mehetek. Remélem tehát, hogy őt azonnal elküldhetem, mihelyt meglátom, hogy hogyan alakulnak a dolgaim. Na, ez mit jelent? Miért kell azt megvárni? Hát ugye azért, mert nem volt okos telefon, és hogyha egyszer egy üzenet elindult, azt nem lehetett update-elni. Az beragadt az éterbe. Tehát amilyen üzenettel Timóteus elindult, az az üzenet ért oda. Nem lehetett időközben, gyerekek, változtak a körülmények, kiengedtek a börtönből, küldjünk egy SMS Timóteusnak, figyelj. Változtak a dolgok. Nem. Amivel elindult, azért oda. Ezért, nem úgy, mint ma, 20 000-rel végig kellett gondolni, de lehet, hogy csak 10 000-rel, hogy milyen üzenetet indítok el, mert az fog odaérni. Ezért volt ez fontos, hogy sokszor nekünk kimarad. Azt mondja, hogy mihelyt meglátom, hogy hogyan alakulnak a dolgaim. Miért volt ez fontos? Mert ott volt a levegőben, hogy vagy kiengednek, vagy nem. Vagy itt van vége a történetnek, vagy szabadulni fogok. És miért fontos ez? Mert pontosan tudta, hogy a Filippi gyülekezet ezt a hírt várja, és ez érdekli őket. Hogy milyen lesz a Pálnak a sorsa. Milyen sorsra jut. Ezért nem akart addig üzenetet küldeni, amíg nem tudta, hogy milyen fontos üzenet mehet ki. Mérhetetlenül személyes. Megpróbálom összefoglalni. Röviden. Az biztos, hogy a Filippiben lévő hívők aggódtak Pál miatt. Az egyetlen kérdés, ami fölmerül, hogy azért aggódtak-e Pál miatt, amit Pál nekik adni tudott, vagy azért aggódtak Pál miatt, mert szerették Pált és féltették a sorsát. Ugye egész más a kettő. Az egyik, Pál számunkra egy hasznos ember, jaj, csak meg ne halljon, mert mi lesz velünk. A másik azt mondja, hogy Pál ne halljon meg, mert Pálnak az rossz lenne. Nem akarjuk, hogy szenvedjem. Miért? Mert szeretjük. Mert Pál a fontos. Az egyikben mi vagyunk a fontosak, a másikban Pál a fontos. Ha visszamegyek a Filippi levél második fejezetének az első nagy részéhez, hogy Krisztus milyen modellt ad, és utána az üdvösséget hogy munkálhatom ki, egyértelmű, hogy milyen lelkület volt a Filippi gyülekezetben. Az egésznek a hangulata, az egész levélnek az üzenete az az, hogy helyén volt a Filippi gyülekezetnek a szíve. Krisztusi indulat volt bennük, és a krisztusi munkálkodás volt bennük. Ezért mondhatjuk azt, hogy egy közösség erejét az adja, hogy nem csak az érdekli, ki mit adhat, hanem elsősorban az, hogy ki az, aki adja. Egy közösség erejét az adja meg, hogy nem csak az érdekli, ki mit adhat, hanem elsősorban az, hogy ki az, aki adja. És Pál tisztában volt ezzel, hogy ilyen szeretettel szeretik. Ezért óckodott attól, hogy elküldjön egy SMS-t, amit nem tud változtatni, és fölösleges aggodalmat okoz a szívükben, mert tudta, hogy mennyire törődnek vele. Mi következik ebből? Egy közösség erejét az adja meg, hogy nem csak az érdekli, ki mit adhat, hanem elsősorban az, hogy ki az, aki adja. Az utolsót, mondtam, hogy nem fog beleférni a második úriember, és mint apjával a gyermek úgy szolgált velem az evangéliumért. Mint apjával a gyermek úgy szolgált velem az evangéliumért. Fönt is hagyom a gyöngyszemet, hogy ezt is tudjátok nézni. A szolgálat közben milyen kapcsolat alakult ki köztük? Egy mérhetetlenül személyes, mérhetetlenül mély, szeretett kapcsolat. És én nem tudom, ti hogy vagytok vele, biztos hasonlóan, mint én. Számomra nagyon fontos, hogy akikkel együtt szolgálok, azokkal elsősorban bízunk egymásban. Nekem nagyon nehéz lenne úgy szolgálnom, úgy dolgoznom, hogyha nem alakul ki egy mély személyes kapcsolat azokkal, akikkel szolgálok. És utána mehetünk, és dolgozhatunk, és csinálhatjuk a dolgunkat. Miért fontos ez? Elsősorban Pál és Timóteus között azért volt fontos, mert az Isten dolgait bízta rá Timóteusra. Hogy bízhatta volna rá valakire, akiben nem bízik? 2 Timóteus 2:2 alapján, amit tőlem hallottál, rád bízom, bízd megbízható emberekre. A második, mert ez jeleníti meg Istent közöttünk. 1 János 4:12, Isten soha senki sem látta. Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. Pont most a héten beszélgettünk nagyon jó barátainkkal arról, hogy milyen nehéz az, aztán Barnival is beszélgettem erről, hogy milyen nehéz az, hogy én az a személy, akit a legjobban szeretek az életemben. Soha nem láttam, és soha nem hallottam. És reggelente úgy beszélgetek vele, hogy nem válaszol azonnal. Én nem tudom, hogy szoktatok ezen gondolkozni, azért ez egy nem egyszerű gondolat. Mert amikor a Hollósiban leülök valakivel, és elmondom, hogy mi van, akkor hallom, hogy Ádám, mi van veled? És akkor Ádám elmondja, hogy mi van vele. Istennel imádkozom, elmondom, és nem jön azonnal. Persze erről is lehetne egy egész Isten tiszteletet tartani, nagyon jót beszélgettünk is róla, de itt van valami, hogy Isten soha senki sem látta, ha szeretjük egymást. Ebben ízlelhetem meg az Isten jelenlétét, ahogy mi szeretjük egymást. Jó kérdés, hogyha bárki bejön ebbe a közösségbe, akkor megérzi-e abban, ahogy mi egymással bánunk, hogy itt az Isten jelen van. Erről beszél itt. Úgy szolgált velem, mint apjával a gyermek. Ezzel teszünk bizonyságot arra, hogy az Istent szeretjük. 1 János 4, 16-20, és mi ismerjük és hisztük azt a szeretetet, amelyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Pál számára mérhetetlen fontos volt, hogy ilyen szeretett közösségben legyen először, és utána írja azt, úgy szolgált velem az evangéliumért. Először kapcsolat, utána szolgálat. Amúgy, biztos, hogy ezt az ötöt nem fogjátok mind megjegyezni, mindegyik nagyjából ugyanarról szól. Egy közösség erejét az mutatja meg, hogy a szeretett kapcsolatokra épül az evangélium szolgálata, és nem fordítva. És Pálból süt az a prioritás, és talán ez az összefoglalás, amit szerettem volna mondani, hogy a Filippi levél elején van Krisztus képe, és utána van Krisztus követése, és nem fordítva. Mindig először van a kapcsolat, és utána van a szolgálat, és nem fordítva. Mert ha ezt megfordítjuk, akkor mind a kettőt elveszítjük. Ha viszont a helyén tartjuk, akkor pontosan azt tükrözhetjük mi is a budaörsi gyülekezetben, amit Pál átadott a filippi gyülekezetek, hogy így jelenik meg, és így jelenítsétek meg Krisztus példáját, amiről az elmúlt 2 hétben beszélgettünk. 5 gyöngyszem, és ti is látjátok, hogy Epafroditos rész az nem is olyan rövid, ráadásul olyan kis fonttal van ott, hogy elolvasni sem fogjuk tudni. De a következő lenne a hátralévő időben, amire szeretném ezt használni. Én a következőt javasolnám nektek a következő hétre. Hogyha szeretnétek folytatni ezt az ige szakaszt, akkor úgy, ahogy én tettem most az elmúlt pár percben Timóteussal, olvassátok el ezt a szakaszt, és a következő lenne a javaslatom, hogy fejezzétek be ezt a mondatot, egy közösség erejét az mutatja meg, hogy csak ebből a szakaszból miket találtok, amivel be lehetne fejezni ezt a mondatot. Érthető a házi? Pénteken szeretném beszedni őket. Jó? Igen, Hollósiba megyünk. Értitek? Egy közösség erejét az mutatja meg, hogy, és találok-e bármit ebben az 1, 2, 3, 4, 5, 6 igeversben, amivel be tudom fejezni. Mert mi más értelme lenne ennek a két példának, ha nem az, hogy üzenjen a filippieknek, hogy mi van a szívén, és hogyan törődik velük. És ebből mi mit tudunk tanulni a saját közösségünkre való tekintettel. Hadd mondjak egy morzsát, jó? Azt mondja, hogy mint munkatársamat és bajtársamat. Jó világ. Ezt elolvasom, azt rohanok tovább. Mi van ebbe? Munkatársam és bajtársam. Ha megnézem, hogy ezek a szavak mit jelentenek, az első, az adelfon, egy szoros családi kapcsolat. A második, az pedig a szünergon, az együtt dolgozó. Mit látok? Tök ugyanazt a prioritást, tök ugyanazt a sorrendet, mint Timóteusnál. Először van a családi kapcsolat, először van a szeretett kapcsolat, először van a mély kapcsolat, és utána van a szünergon. Utána bajtárskodhatunk, utána szolgálunk. Először kapcsolat, utána szolgálat. A Filippi 2-nek a két elve ott van. Na ezt meg is lehet mindjárt valahogy fogalmazni. Mit tudom én, hogy nem készítettem el, mert nem akartam lelőni a házi feladatot. Aztán van még egy, amit megírtam. Én például ezt találtam ebben a részben, nézzétek meg, hogy megállja helyét. Egy közösség ereje abban van, hogy a tagok mekkora áldozatra készek egymás felé. Azt a 25. versben találtam én. Egy közösség ereje abban van, hogy a tagok mekkora áldozatra készek egymás felé. Vagy amiből kisüt, amiből sukárzik a Filippi 2 eleje, hogy Krisztus lerakta az istenségét, fölvette az emberi formát, emberré lett és köztünk szolgává lett. Egy közösség erejét az mutatja meg, hogy a tagok képesek lemondani a jogaikról, és a másik szükségét a saját jogaik elé helyezni. Ott van számomra a 25. versben. De nagyon kíváncsi lennék, hogyha a házi csoportokban folytatjátok ezt a tanulmányt, én ezt fogom átadni Krisznek, ez lesz az, ami gondolom ki fog menni majd e-mailben házi csoportokban tanulmányozni, hogy a második görög embernél, ugye az első Timóteus volt, a második görög embernél, az ő leírásánál csak a sztoriából, milyen olyan elveket, gyöngyszemeket találtok a mondat befejezésére, egy közösség ereje abban van, hogy? Pont. Végül biztatásképpen hadd rakjam föl mindazokat, amiket én találtam, és ami azt gondolom, hogy én azt kérném, hogy amikor most felolvasom, és ezzel fejeznénk be, nézzétek meg, hogy melyik az, amelyikben ti részt, és most ne úgy nézzétek, az a kérésem, hogy én személyesen a saját életemben hogy kell változzak, hanem nézzétek úgy, hogy én személyesen ebben a közösségben, a budaörsi baptista kőszikla gyülekezetben, hogy kell máshogy részt vegyek. Vagy erősítsen meg, hogy jól vesztek részt. Jó? Olvasom, és nézzétek, hogy ti, mint ennek a közösségnek a tagjai, hogyan élitek meg, hogyan járultok hozzá, hogyan élitek meg az erejét, vagy esetleg hogyan látjátok azt, hogy a közösségen kellene javítani, hogy te meg tudd élni jobban azt, amire egy közösségi tagnak szüksége van. Egy közösség erejét az mutatja meg, hogy hogyan bánik a szenvedőkkel, nehézségben lévőkkel. Vizsgáljuk meg, hogy mi, amikor bármelyik tagja szenved ennek a közösségnek, hogyan reagálunk rá, vagy amikor ti voltatok szenvedésben, akkor hogy reagált ez a közösség. Egy közösség erejét az mutatja meg, hogy a tagjai, amikor másokkal törődnek, akkor másokkal törődnek, és nem magukkal, vagyis őszinte szándék van a törődésükben. Ebben mindenképp érdemes magunkat megvizsgálni. Nem tudom, választhatok majd, hogy most az Isten melyiket helyezi leginkább a szívetekre. Egy közösség erejét az adja, hogy elsősorban a szívre helyezi a hangsúlyt a szolgálatban, és nem a kész tetteire. Egy közösség erejét az adja meg, hogy nem csak az érdekli, ki mit adhat, hanem elsősorban az, hogy ki az, aki adja. Egy közösség erejét az mutatja meg, hogy a szeretet kapcsolatokra épül az evangélium szolgálata közöttük. Egy közösség erejét az mutatja meg, hogy a tagok mekkora áldozatra készek egymás felé. És végül egy közösség erejét az mutatja meg, hogy mennyire vagyok képes mások szükségét a saját jogaim elé helyezni. Szerintem gyöngyszemek egy jól működő közösséghez. Én erről fogok most imádkozni magunkért. Úr Jézus, köszönöm neked Pált, Timóteust és Epafroditoszt, ezt a fél fejezetet a Filippi levélben, ami lehetne egy egyszerű beszélgetés, de hisszük, hogy az igéd élő és ható, és ezek nem véletlenül kerülnek bele, nem egy elkapott véletlen beszélgetés, amit épp csak áthallunk, hanem minden egyes szó, minden egyes betű, az, ha helyesen kérdezünk, helyesen értelmezzük, akkor helyesen alkalmazhatjuk. Kérlek, vezess minket most ezekben, akár vidd tovább ezeknek a formálását, és taníts minket, mint közösséget, mint a budaörsi gyülekezetet, hogy tudjuk mi azt megélni, aki te voltál, amilyen példát adtál a lemondásoddal, a testé léteddel, hogyan munkálhatjuk mi ki az üdvösségünket, itt vannak a pontok, ahogy dolgozhatunk az üdvösségünk megélésén, kifejezésén. És kérlek, hogy áld meg a közösségeinket, a házi csoportjainkat, a házi közösségeket, amikor közösen az igét fölé hajolunk, és megpróbáljuk megérteni először, hogy mit mond az igéd, milyen példát ad, hogy hogy működik jól egy közösség, és utána adj nekünk alázatot, meghajlást a lelked előtt, a lelkedben, hogy ezt meg is tudjuk élni egymás között. Kérlek, a jövő héten emlékeztess minket erre, és hadd itt mádkozzam most Simért, hogy adj neki gyógyulást. Őrizd őt, vigyázd, hadd vegyük körül, mint közösség, a családot étellel, a gyermeket imádsággal, a szülőket bátorítással, kérdésekkel, törődéssel, egyetlen szándékkal, hogy őszintén törődünk azzal, aki szenved. Segíts nekünk megélni az igazi, igei közösséget itt Budaörsön. Mennyire vágyunk erre, mennyire jó ez. Amen.
Láttuk tehát ma, hogy Jézus példája, ami a Krisztus himnuszból olyan szépen átragyog, jó értelembe véve megfertőzte hatott Pára, aztán hatott Timóteusra, Epafroditoszra, és hathat ma ránk is. Azon gondolkodtam közben, hogy Laci, meg tudjuk szerintem neked bocsájtani, mint a Timóteus Társaság magyarországi vezetője, hogy Timóteust választottad, nem pedig Epafroditoszt. Hát nem kapott könnyű nevet Epafroditosz, nem tudom, van-e róla elnevezett missziószervezet, de ő is nagyszerű szolgája volt az Úrnak, úgyhogy én el szeretném végezni majd a házi feladatot, bátorítalak rá titeket is, hogy a következő napokban tegyük ezt meg, és beszéljük meg, hogyha lesz kis csoport.